Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez itt a Kultúrral, és most ezúttal csak pár Julcsival, Mezei Dániel nélkül jelentkezünk, de egy nagyon izgalmas beszélgetés előtt állunk, ahol fókuszba fog kerülni a nőiség, a hagyományokkal való kapcsolódásunk itt a mai modern világban. Be is mutatom mai vendégünket, Punyi Jevucó Diánát, alias Fonó asszonyt üdvözlünk, vagy igazából üdvözöllek én itt a hallgatókkal együtt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, hogy jöhettem.
Na, rögtön tegyük is egy kicsit helyre ezt a Fonó asszony titulust, mert ugye általában itt a Kulturaliban megszokták a hallgatóink, hogy hát valamilyen kultúrához kapcsolódó, alkotót, gondolkodót, ismeretterjesztőt, bármilyen olyan csatornát hívunk ide meg, legyen szó egy személyben, legyen szó egy alapítvány, vagy bármilyen összefonódás jegyében érkező vendéget. Te, mint Fonó asszony, ki vagy, mit csinálsz, és hogyan vagy most így jelen a mai világunkban, most itt 2025-ben?
Hát akkor az a hírem, hogy jó helyen vagyok, mert én egy kultúrához kapcsolódó alkotó és érdeklődő személy vagyok. Hogy vagyok én jelen, és mit csinálok? A Fonó asszony név az egy szimbolikus megnevezés. Nagyon sokan gondoltak arra az elején, hogy akkor én ilyen profin fonok, és biztos, hogy ez arról szól.
Igen.
Vagy guzsajazok, de nem erről van szó. Ez egy szimbolikus dolog, mert azt gondolom, hogy mi nők nagyon sok mindent fonunk az életünkben, az álmokat, az életnek a szövetét. És én ezt szerettem volna ezzel kifejezni. És amivel én foglalkozok, ami az oldalamon is látható, az mindenféle, amit én olyan névvel neveztem el és illettem, hogy női örökség. De hogy mi is ez a női örökség, hogy kicsit megfoghatóbbá tegyük, ez egy élő, generációkon átívelő tudás, identitás, ami a nőknek a meséiből, történeteiből, megéléseiből és a hagyományaiból tevődik össze, és én azt hiszem, hogy ez alkot közöttünk egy ilyen láthatatlan szövetet közöttünk nők között, ami összeköt bennünket. Ezzel foglalkozom, és ezt szeretném egy kicsit így kibontani azoknak, akik követnek engem, és megmutatni, hogy mindaz, ami ebbe a témakörbe beletartozik, az hogyan használható a hétköznapokban.
A fonás, az előbb említetted a guzsajas, a nőknek a közössége, az a hagyományunkban, hát talán a kezdetektől fogva kialakult, hogy a nők egy olyan szoros, intim kapcsolódást alkotnak bármilyen kultúráról is legyen szó, ami egyrészt egy nagyon erős tudásátadáson alapul, hogy egymásnak átadják azokat a praktikus vagy elvontabb, elemeltebb tudás tartományokat, amiket a következő generációknak is szerettek volna átörökíteni, de legyen szó bármilyen hagyományos munkafolyamatról, lásd fonás, lásd a nem csak a textiliához, hanem az egyéb mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó tevékenységek. Ezek körül a fonó és guzsajas házak közül, ezt most azért is mondom, hogy a hallgatók is el tudják képzelni, hogy hogyan működtek ezek, tehát a fonóházakban, a guzsajas házakban a nők különféle generációi vettek részt, és mulatták együtt az időt, miközben nagyon produktív munkákat is végeztek, de hogy igazából a falusi társadalmak felbomlásával vajon ezt hogyan, vagy hogy szerinted így meg tudja-e teremteni például egy Instagram közösség, vagy azon túlmutató forma a mai napig is tud-e valid lenni?
Én azt gondolom, hogy erőteljesen próbálkoznunk kell vele. Ez az, amiben biztos vagyok. Mert azt látom, hogy a hiánya az nagy. Tehát főleg a mi generációnkon érzem, és talán az a mi generációnk az, vagy még fölötte alatta egy-egy, akivel mondjuk a legnagyobb kapcsolatot tudom én kialakítani, hogy nagyon érzem azt, hogy nincs mihez kapcsolódni, hogy egy kicsit olyan gyökértelenek vagyunk. És ezért nagyon szükséges lenne. Az, hogy ennek milyen formát találunk, vagy miért alakítunk ki közösen, arról szerintem nagyon fontos lenne egyfajta párbeszéd közöttünk nők között. Csak az a baj, hogy mindenki kicsit el van szaperálódva ugye a saját világába, teljesen érthetően egyébként, tehát ez nem egy kritika, és nehéz ebből kikacsintani. Az, hogy egy Instagram oldal az mit tud ebben tenni, hát talán ez a kikacsintás. Az az első lépés, amiben legalább azok akkor összetalálkozhatnak, akik hasonlóan gondolkodnak erről, és akkor ott kezdeményeződhet erről egy párbeszéd. Úgyhogy igen, gondolom, hogy ez szükségszerű lenne. Én igyekszem is tenni ez irányba a lépéseket, hogy ne csak online legyen ez, hanem személyesen is lehessen azért ilyen lehetőség, ahol nők tudnak egymással kapcsolódni, de egy biztos, hogy itt nőkön van a világ szeme, ezt nekünk kell újra kitalálni, hogy mi legyen ez a forma.
Igen, nemrég hallgattam egy podcast beszélgetést, és ott is nők beszélgettek egymással, és annak a beszélgetésnek kifejezetten az volt a lényege,
tehát a jól levő nőknek a közössége fogja tudni átbillenteni a krízisből a világot. Tehát, hogy itt én ezt, számomra ez egy kicsit túl nagy felelősségre áttét egyébként a női közösségekre, meg magára az egyénre. Szerintem így is sok dologgal kell megküzdeni egy nőnek a hétköznapokban. Nem akarom versenybe állítani a férfival, vagy ennyire elválasztani egymástól a kettőt, de hogy sokak szerint így a nő tudja jóvá gyógyítani a társadalmat. Te hogy viszonyulsz ehhez?
Én ezzel egyetértek, de ez szerintem nagyon adja magát. Olyan értelemben, hogy sokkal izgalmasabb lenne arról, hogyha egy mondatot mondhatok, amit az előbb mondtál, hogy túl nagy terhet rakni ezzel a nőkre. És ez egy érdekes dolog, és szerintem az egésznek a kulcsa abban az értelemben, hogy lehet ezt az egészet moderné tenni, vagy hogy kell ebben a mai nőkhöz szólni. Mert hogy valóban senki nem kíváncsi arra, szerintem nőként, hogy rá legyen rakva egy 20. mázsás zsák, ami lefelé húzza. Tehát ezt szerintem nem kéri magának senki. És sokszor, hogyha ezt nem szerencsésen lenne kommunikálva, vagy hogyha én is a saját szándékomat nem próbálnám meg olyan tisztán kommunikálni, akkor lehetne ennek egy olyan olvasata, hogy na hát most akkor még azzal is kell foglalkozni, hogy akkor megint visszatérünk oda, hogy karácsonykor csak legyen meg az a beigli, meg csak legyen akkor húsvétkor. Uh-huh. Tehát, hogy megint igen. Ezek a formalitások, amiktől már elmenekültek sokan, azért, mert úgy érezték, hogy nem bírják el amellett, hogy munka van, gyerek van, stb. És ezért szerintem az egésznek a kulcsa, hogy nem azt kell mondani, hogy jaj, nézzétek, milyen szép hagyomány, akkor ezt csináljuk már újra, mert ez milyen jó, hogy eddig is volt, és akkor legyen már a jövőben is, hanem amit én is szeretnék, hogy meg kell mutatni, hogy mi van mögötte. Mert azt viszont az a tapasztalatom, hogy senki nem mondja el. És ezt nem tudjuk.
Tehát maguk úgy érted ezt, hogy mi van egy ünnep mögött, hogy az ünnephez tartozó bizonyos elemek között, mind az ételek, mind az öltözék, mind pedig az egész rituálénak a külcsínye mögött mind-mind van sok-sok olyan kódolt üzenet, tartalom, szimbolika, ami visszahat ránk, így értetted ezt?
Pontosan így értettem, mindez, amit felsoroltál, ez ott van, és nem csak általánosságban, igen, így, hogy adott ünnep mögött, hanem annak a részletei mögött is. Nagyon-nagyon sok dolog van, ami teljesen logikus, hiszen a világban nem úgy születnek dolgok, hogy a semmiből életre hívódnak. Tehát, hogy azért ezek az emberi dolgok szándékkal születtek meg. És a szokásokban azok a szándékok tükröződnek, csak ez úgy szokott lenni, hogy ahogy telik az idő, akkor akik kitalálták, még tudják, még utána jó pár generációig még esetleg teljes egészében ez megérződik, és akkor utána jön az, hogy a mögöttes tudás az elkezd lebontódni, és megmarad az, hogy csináljuk magát a cselekvést, de már nem nagyon tudja megmondani senki, hogy miért csináljuk. És ez a legérdekesebb, és engem is mindig ez izgat, ez a jó kis nyomozós része a dolognak, és erről szeretek a legtöbbet beszélni, hogy igenis, és hát nézzük már meg, hogy miért van az, mert én akkor fogok tudni kapcsolódni egy ünnephez, egy szokáshoz, hogyha én tudom, hogy az mit akar valójában jelenteni. És akkor el tudom dönteni, hogy én azt szeretném csinálni, vagy nem szeretném csinálni. És ilyen értelemben már nem teher lesz, mert ha én tudom, hogy mondjuk miért sütünk mákos beiglit karácsonykor, elmögött mi a szimbolika, akkor én eldönthetem, hogy ez nekem tetszik, szeretnék-e élni vele, vagy nem. De már is mindjárt nem egy tehernek érzem, egy fölösleges, kötelező dolognak.
És számodra van ilyen kiemelkedő rituálé, vagy ünnep, vagy ünneptartozék, vagy bármi, ami
neked a talán a leginkább jelentőséggel bír, vagy jelentéssel bír? Vagy ki tudnál egyet emelni?
Hát akkor, ha már ennyit emlegettem, igaz, hogy most karácsonytól nagyon messze vagyunk.
Nem baj, de, azért már mindenki elkezdte a visszaszámlálást.
Akkor maradjunk ennél a karácsonyi példánál, hogyha már ennyit emlegettem ezt a mákos beiglit, hogy a mák és a dió, tehát hogy ott nem is kimondottan annak van jelentősége, hogy finomakat akarunk enni,
hanem persze
így a hasunk szempontjából igen, de szimbolikáját tekintve sokkal inkább annak, hogy miért pont mákos és miért pont diós beiglit eszünk. És akkor itt a mák meg a dió lesz a főszereplő, amiben, hogyha elkezdünk utána nézni, akkor mindjárt ki is derül, hogy ezek más-más megközelítésben bizony halotti eledelek, a mák az ugye az ókortól kezdve egy halotti eledel, és hogy a karácsonynak azért megvolt nagyon erősen még a népi kultúrában az a rétege, ahol igenis is hitték, hogy karácsonykor a halott lelkek hazalátogatnak, és hogy őket is kínálni kell étellel. Le kell foglalni őket, meg kell táplálni a hazaérkezőket. És a diónak is ott például szerintem nagyon szép karácsonyi szokás, hogy a háznak a sarkaiba diót dobtak, ez pedig az angyaloknak. Tehát, hogy megvolt ezzel a láthatatlan világgal való kapcsolat, és az ételekben ennek a szimbolikáját találjuk.
Igen, ezek lehet, hogy így a mai fülnek inkább ilyen babonasságnak hatnak, de közben pedig ugye azt is szoktuk megnézni, hogy mondjuk, ha most nagyon így csak az ételekre vagyunk ráfixelódva, akkor ugye a mákra még azt az analógiát is szokták mondani, hogy ugye sok van belőle, ami a bőséget, a termékenységet, tehát minden, ami mag, minden, ami ből egy új élet tud sarjadni, azokat is azért emeljük be a karácsonyba, mert az egyfajta a újjászületés ünnep is, ugye a fény onnantól fogva kezd el növekedni. Ezek nagyon-nagyon szépen, másrészt a tekercs, ugye az a végtelen, ahogyan egy beiglinek ahogyan kinéz tulajdonképpen, abban is benne van az a csigavonal, tehát hogy ezek mind-mind olyan szimbolikai elemek, amik valószínűleg egyébként a hagyományos kultúrában félig meddig ösztönösen is alakulhattak. Tehát, hogy benne volt valami olyan kollektív szimbólumrendszer, vagy ilyen jelképrendszer az embereknek az eszköztárában, amiből mindenképpen valami jót és tartalmasat tudtak előállítani. Nem érzed így, hogy én egy kicsit eszköztelennek érzem magamat itt 2025-ben, hogy én hogyan tudnék ennyire jelentőset létrehozni, újat, ezért nyúlok vissza például a hagyományokhoz.
Igen, na most akkor két fontos. Az egyik, hogy szerintem nem feltétlenül kell újat hozni. Úgy szoktam ezt mondani, hogy szerintem nem kell újra kitaláljuk a spanyol viaszt, mert már kitalálták előttünk egy jó páran. Tehát azért szeretek ezzel a női örökséggel foglalkozni, mert hát szerénytelenül, hogy mondjam, hogy én sem tartom azért magam egy szerény szellemi képességű személynek, de azért vélelmezem azt, hogy előttem sok-sok generációnak a lepárolt tudása és életeszenciája, azért ahhoz viszont elég szerény vagyok, hogy azt gondoljam, hogy érdemes megnézni, hogy ott mi van. Tehát ilyen értelemben mondom, hogy nem kell feltaláljuk újra a spanyol viaszt, hanem igenis meg lehet azt nézni, hogy értő gondolkodással hozzáállni, hogy mi az, amit én régről jónak gondolok, és azt tovább viszem. Ez egy okos valakinek szerintem a hozzáállása. Vagy azt mondom, mert igenis rossz dolgok is voltak sajnos, meg negatív dolgok is voltak, de akkor azt szintén átgondolom, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, ezt viszont nem kérjük. Tehát, hogy egy folyamatos felülvizsgálása a múltnak, hogy mi az, ami átmenthető, és mi az, ami átirandó. Tehát ilyen értelemben nem kell újat kitalálni, de igenis is át kell formáljuk. A másik, amit akartam mondani, a babonáról, hogy babonásan hathat. Na, ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom a babonáról, hogy egy kicsit olyan rosszul látjuk.
A negatív címkének szoktuk általában talán.
Negatív címke, de azért, mert szerintem nem gondolunk mögé, de én akkor most mondok egy olyan olvasatot, ami talán sokaknak nem jut eszébe. Mondjuk itt van ez a mákos beigli, és azt mondtam, hogy igen, ugye a halotti, hogy hazalátogatnak a lelkek. De akkor mondok egy másikat, a koszorú, ami az öröklét, és ugye azt helyezünk is ki az ajtónkra, vagy az otthonunkba. Vagy akkor azt mondom, hogy a küszöb, tehát annyi tényleg ilyen most akkor hívjuk így, hogy babonás dolog van a népi hitvilágba, és akkor az én olvasatom erről. Mi van akkor, hogyha ennek az egésznek az a lényege, hogy én megsütöm azt a mákos beiglit, és nem az a lényeg, hogy most tényleg hazalátogat-e, és ez most mindenki saját hite szerint persze eldönti, de mi van, ha a fókusz nem azon kell legyen, hogy hazalátogat-e tényleg egy halott lélek, akinek ezt csinálom, hanem az, hogy én miközben készítem, és mikor karácsonykor eszek, én az eltávozott szerettemre gondolok. És akkor még egyszer, a koszorú, amit kiteszek mondjuk az ajtómra. Mi van, hogyha nem az a lényeg, az az úgymond babonás rész, hogy ez megvédi az otthonomat, hanem mi van, ha azon legyen a fókusz inkább, hogy én elgondolkodok rajta, hogy számomra mit jelent az otthonom védelme. Na így már mindjárt más perspektívába kerül minden, és én a posztjaimban igyekszem is ezt megvilágítani, hogy nem az a lényeg, hogy most megnézzük, hogy régen ez volt, és nekünk most ezt le kell utánoznunk, és ugyanazt csinálunk, amiben ők régen hittek, hanem nézzünk, ilyen értelemben is nézzünk mögé, és a varázslat létezik, de bennünk, az bennünk történik, amikor én gondolkodok ezekről a babonás dolgokról, és egyáltalán forgatom ezekkel kapcsolatos dolgokat az agyamba. Ott történik a varázslat.
Ez nagyon érdekes dolog, amit mondasz, meg abszolút újra keretezi, amúgy számomra is a babonákhoz, vagy a kicsit kevésbé materiális, akár a transzcendenshez köthető ilyen hagyomány alapú szokásainkat. Szerintem ez pont ez a fajta nézőpontváltás tudja a hagyományos ünnepeinket, vagy szokásainkat ma is aktuálissá tenni, nem?
Én is így hiszem, igen.
Megtaláljuk benne az, hogy nekem az itt és most igen, valamit jelent.
Mert akkor fogok tudni szerintem, szoktam készíteni, a posztokon túl vannak letölthető füzetek, amik megvásárolhatók. És én ott mindig egyelőre különböző ünnepeket helyeztem a fókuszba. És mindegyiknél az lenne a célom, hogy azt megmutassam, hogy akkor fogok tudni én az ünnephez bárhogy kapcsolódni, ha egyáltalán magamban megtalálom először, hogy bennem mi az, ami kapcsolódik ez az egészhez. És akkor úgy csinálom mindig, hogy megnézzük, hogy mik azok a népszokások, amik ott voltak, mik azok a külsőségek, formalitások, de azt mindig hozzá kapcsolom egy belső dologhoz, hogy az ember vizsgálja meg, hogy az benne magába éppen hogy áll, vagy ő hányadán van ezzel az egésszel. Mert úgy jelen lenni egy ünnepben, hát lehet, de viszonylag nem sok értelmét látom, hogy csináljuk a külsőséget, és akkor ott vagyunk, persze, hát ott lehet lenni, de azért ez nem egy valódi jelenlét, azt valljuk be. A valódi jelenlét az, hogyha tudom, hogy én azzal hogy tudok kapcsolódni.
Hagyományról, közösségről, szokásokról beszélgetünk Punyi Jevucó Diánával, Fonó asszonnyal, ő a mai vendégünk itt a Rádió Cafén a Kulturaliban. Hamarosan fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk!